Sziasztok, szép délután mindenkinek, a kettes számrendszert halljátok itt a Rádiókafén, Veres Dórival,
Behumi Dórival,
és vendégünkkel Krisztik Csaba színművésszel. Szia!
Sziasztok!
Köszönjük, hogy eljöttél, és az apropó, ami miatt itt vagy, az az, hogy harmadik alkalommal rendezik meg idén az E-Színház Fesztivált, ami nem más, mint egy online térben megrendezett színházi fesztivál. Hát ez szerintünk a Dórival, ez a Covid alatt kristályosodott ki, és ugye akkor jött ez, hogy ne maradjanak az emberek, illetve a színházak se előadások nélkül. Szeptember 22 és október 1-e között
leginkább elsője között lehet megnézni.
Ilyen október elsője, igen.
Az előadásokat, és tulajdonképpen a részleteket mi most lehet, hogy nem mondanánk el, menjetek fel az elszínház.hu-ra, és akkor ott
13 előadást fogtok találni majd, nagyszerű, akár határon túli, akár magyar és pest és vidéki színházakat egyaránt.
És mi a Dórival belenéztünk egy csomó előadásban, és szerintem ez egy iszonyú jó válogatás, szóval érdemes megnézni. Ráadásul képzétek el, hogy mi itt a Rádió Caféban abban a, hát nem is tudom, miben részesültünk, szóval én örülök ennek, hogy mi is adunk egy külön díjat. Tehát a rádiónak is van egy külön díja ezen a fesztiválon, azon túl, hogy van egy szakmai zsűri is, Fűrő Nikóval, Lőkös Ildikó dramaturggal, Komáromi György színházmenedzserrel, Vider Kristóf színésszel rendezővel, és Légrádi Gergővel, aki az E-Színháznak tulajdonképpen a vezetője, a kitalálója. Úgyhogy ahogy mondta Dóri, egy csomó izgalmas előadást nézhettek, és mi pedig a Julius Caesar tekintettük meg legutóbb, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház előadását, ahol Csaba, te voltál az egyik, hát hogy is mondjam, felbújtó, ugye Cassius, és erről az előadásról majd szeretnénk is egy kicsit kérdezni téged, de úgy gondoltuk, hogy nem ezzel kezdenénk, hanem azzal, hogy milyen heted volt, Csaba?
Hát most egy két bemutató után vagyok, és egy picit a családommal voltam, egy hetet elutaztunk.
Uh-huh. Tehát most jöttél a pihenésbe.
Ez a két bemutató már ebben az évadban, tehát már szeptembertől számít?
Igen.
Az igen, az igen. És mind a kettő a Vörösmarty Színházban?
Nem szeptembertől számít, hanem szeptember elejével bezárólag. Uh-huh. Igen, tehát ez egy ilyen félig meddig nyári színház volt, és így szeptember 10-én volt, illetve 9-én volt a bemutatója.
Tehát te úgy kezdted az évadat, hogy fáradt voltál? Vagy valami ilyesmi?
Igen, ez érdekes, mert hogy az évek telnek valahogy a fáradtságnak a nem tudom, az érzése az így kezd átalakulni, valahogy már kevésbé érzem a fáradtságot, valahogy a jobban élek annak, amivel éppen foglalkozom, és kevésbé élem meg a fáradtság részét, hanem inkább csinálom, és igyekszem arra koncentrálni, hogy megéljem azt, amit éppen csinálok. Aztán inkább a fáradtság vagy a pihenés része az meg inkább a tudatosság irányából közelít, tehát megpróbálok arra fókuszálni, hogy kellő pihenés is legyen egy munka után, amennyire lehet.
De szerinted köszönhető annak, hogy kevésbé fáradsz el a munkáid során, hogy most már olyan helyen vagy, vagy esetleg olyan munkáid vannak, amik nem fáradtságnak számítanak, hanem mondjuk inspirálnak, és ezért az ember inkább egy adrenalin löketben él, és nem a fáradtságot éli meg maximum utána.
Nem feltétlenül gondolom ezt, illetve ez inkább belőlem fakad, vagy ahogy én állok a munkáimhoz. Ezzel most nem azt akartam mondani, hogy most nem...
Nem jók a munkák.
Hanem, hogy eddig is jó munkáim voltak, csak én nekem, az én megélésem volt egy picit, tudom, más fókuszú, és valahogy több félelem volt benne, több szorongás, és most egy picit jobban tudom uralni a hétköznapjaimat fejből is.
És neked és az esetleg lehet, hogy még egy tippet adjak, hogy összefügg ez az egész azzal, hogy most nyáron voltál 40?
Igen, elképzelhető, hogy az évek, ahogy telnek, egy picit valahogy bölcsebben közelít az ember a saját munkájához, amiben azért szerintem a kétségek és a szorongás, ez egy hétköznapi dolog, az előbb itt beszélgettünk, uh-huh. és azt mondtam, hogy kicsit ebből is élek, és ezt félig
meddig... Márhogy a szorongásból,
igen,
úgy mondtad.
Igen.
Meg a kétségekből.
Meg a kétségekből. Félig meddig ezt viccnek szántam, de azért ennek azért van alapja, és szerintem ez jó dolog, mert ezt én ezt tulajdonképpen ezt tudom használni, vagy ezzel való szembenézést, ezt állandóan ez állandóan az én életem része, és ezt jó, mert ezt bele tudom vinni abba, azokba a munkákba, amiket éppen csinálok. És ezeknek a feldolgozásai, illetve a munkákból való, nem tudom, saját személyemnek a feldolgozásai, azok a nap, mint napi életem, illetve a munkám része. És hát ezt úgy tűnik, hogy 40 éves koromra már elég jól művelem.
Tehát egy terápia, ami tulajdonképpen 40 éves korodra beért.
Igen, így is mondhatjuk, de hát ez tart, tehát ez holnap is folytatódik.
Na, pedig hát pont arra gondoltunk, hogy itt felgöngyölítjük azt, hogy neked ez a szakmád bemutatása mellett, vagy során, hogy lehet az, hogy te szorongsz, vagy kétségeid vannak, hiszen eddig úgy néz ki a szakmai életed, mint hogyha így...
Mint kés a vajban.
Mintha kés a vajban, igen. Tehát tulajdonképpen azon kívül, hogy fővárosi színháznak, közszínháznak még nem voltál tagja, bár a Forte Társulatnak nagyon hosszú ideje tagja vagy, azért neked ez egy ilyen könnyű menet volt, úgy tűnik kívülről ez a színésszé válás, hiszen rögtön Szentesre jártál drámatagozatra, utána egyből felvettek a főiskolára Budapestre, utána Debrecenbe, majd Székesfehérváron, és közben, ahogy az előbb mondtam, Forte Társulatban is játszottál, szóval, hogy egy kicsit olyan érzése van az embernek, mint hogyha ez így könnyedén alakulna, és arra gondoltunk, hogy akkor tekerjük vissza ezt az egészet, hogy Margita egészen odáig, mert hogy te ott születtél, és hogy ott, hát bár közel van a Nagyváradi Színház, meg a Debreceni Színház, de azért arra kíváncsi lennék, hogy tulajdonképpen hol kapott el téged ez a művészeti ág Margitán.
Ez egy gyermekkori exhibícióból indult, bármennyire is furcsának tűnik, de én a viccmondással kezdtem az életemet, vagy a színpadi létemet. Olyan gyerek voltam, más sok elmondása szerint, bár felvételen én is ezt tapasztaltam, hogy nagyon felnőttes vonásaim voltak, és mivel én egy alacsony növésű ember vagyok, és ezt... most is tanúsíthatom. Bárki lát, azért nem a magasság fog eszébe jutni rólam. Tehát, hogy én kicsi voltam kicsiként is, és viszont rendkívül energikus, és a vonásaim azok felnőttes vonások voltak, tehát tényleg olyan volt, mint egy, nem tudom, egy ilyen 10 éves gyerekbe egy 30 éves ember gesztusai, ami nagyon furcsa hatást keltett. És így ebből fakadóan, amikor én felmentem egy városi rendezvényen, egy viccmondó versenyen.
A margitai viccmondó versenyen
felléptem, és mindenféle vicceket ott így prezentáltam, ez nagyon
hány
tetszett.
Hány viccet kellett mondani a versenyen?
Rengeteget.
Minél viccesebb legyél, vagy minél több viccet mondjál el?
Hát ez különböző kategóriák voltak, úgy emlékszem. Tehát hogy mindenféle kategóriából kellett különböző vicceket mondani. És
de milyen székely vicc, anyós vicc, igen, rendőr vicc.
Igen.
És ez is fontos volt, hogy tudjad kapásból, fejből?
Igen. Mindegyik kategóriából, hát az én fejemben biztos volt, vagy 10-15. Én akkoriban valamiért rendkívül vonzódtam a vicc műfajához, és ezt én ontottam magamból a szüleim elmondása szerint. Ezzel már nem így vagyok.
Igen, ezt akartam kérdezni,
az összes viccet.
Igen, valószínűleg ott kiéltem magamból.
Végére ért rá a vicceknek, illetve hát az ember egy idő után rájön, nem, hogy aki viccet mesél, az valószínűleg felnőttként, az igazából lehet, hogy nincs is saját humorérzéke. Nem, ezt nem tapasztaljátok? Hogy aki kényszeresen állandóan vicceket mesél, nincs ilyen ismerősötök?
Hát nincs, vagy szóval sajnos a spontán humor nem mindig van benne. Hát lehet, hogy akkor gyerekként én így próbáltam kompenzálni a humorérzékeny hiányát.
Nem, de gyerekként ez egy gyors sikerre való törekvés,
igen,
nem a
visszaesélés. És az a helyzet, hogy tényleg sikeres voltam benne, tehát a visszajelzések alapján valószínűleg tényleg viccesen mesélhettem ezeket, mert mindig nevettek az emberek. De én ezt inkább annak tudom be, hogy felnőttes voltak, felnőtt tesz volt a viselkedésem, meg a gesztusrendszerem, ami szerintem egész egyszerűen nevetséges volt. Ilyet a vicces, igen. Tehát ez volt az
jó,
igazán
de
vicces.
Akkor most már lényeget mond, megnyerted ezt a versenyt?
Igen.
De várj, de honnan tudtad te ezt, hogy egy ilyen kisgyerektestbe zárt felnőttes gesztikulációval rendelkező színpadi lény vagy? Tehát ezt így mondták neked, és felfogtad?
Nem,
vagy ezt utólag
ez egy utólagos elemzés,
valamit?
Ez is a saját elemzésem, amikor visszanéztem a gyerekkori önmagamat.
Tehát van videó erről?
Van.
De kár, hogy nem tévécsatorna vagyunk, mert most akkor de jó lenne bemutatni.
Hát elég vicces.
Igen. Na jó, de akkor hogy jutottunk el a Szentesi Dráma tagozatos gimnáziumhoz? Ez egyenes út volt? Tehát mert egy viccmesélés azért ez nem feltétlenül viszel, vagy nem jelenti azt, hogy akkor ez az drámai szerepeket is, vagy drámai vonásokat is hordoz valaki.
Hát ez itt kezdődött. Valójában arról voltatok elsősorban kíváncsi,
hogy
ez
kezdődött.
Ez volt az első lépés, aztán onnantól kezdve engem érdekeltek a versek, rengeteg versmondó versenyen voltam, ezeket tanultam, ezekhez vonzódtam, és tulajdonképpen az előadói vágy az nem apadt bennem, hanem állandóan meg akartam mutatni magamat. Egyszerűen vonzott a színpadnak a varázsa, és így jött az, hogy akkor én tulajdonképpen Szentesre kerültem, illetve hát még az elején Margitán kezdtem el a gimnáziumot, egy matematika-fizika osztályban.
Tévedésből, ha jól értem.
Kiderült, hogy ez nem az én utam. Aha. Mindenből bukásra álltam. De annyiban meg jót tett, hogy akkora volt a különbség a Szentesen tapasztalt matematika és fizika oktatás és az ottani matematika és fizika oktatás között, hogy én azzal a tudással, amiből én itt bukásra álltam, én itt leérettségiztem Magyarországon. Úgyhogy ez
egy évig volt ez a...
Másfél évig, igen.
Az a másfél éves tudás, az elég volt ahhoz. Az
igen, úgyhogy közben szerintem egy olyan 100-150 hiányzást még így sikerült a lógásokkal.
És a szüleid mit szóltak egyébként? Hogy mellett, egy kicsit arra tippelek, hogy azért ők voltak-e mögötte a fizika-matematika szak mögött, és
igen,
ehhez képest elmentél el egy másik országba, egy másik városba.
Szüleimnek nem volt választása.
Értem.
Úgy értem, hogy tehát ennek a sok hiányzásnak, ennek szerintem lelki okai lehettek, és ez meg akartam mutatni, hogy valami nem működik. Ez így van egyébként a színpadon is, hogyha van egy instrukció, az a legjobb módja annak, hogy bebizonyítsa az ember, hogy ez nem jó, hogy megcsinálja 1500-zal. Tehát, hát igen, mert akkor derül ki, hogy ez működik, vagy nem működik.
Na, én egy picit, mielőtt még tovább megyünk a színház vonalon, érdeklődnék Margitáról, és egyáltalán arról, hogy volt itt nálunk a Bányai Kelemen Barna nem olyan rég, és ő mesélte arról, hogy élte meg az ő magyar kisebbséget Romániában, de ugye ő bent tényleg igazán Románia közepén nőtt fel. Azért ez a párciumi rész, ahol te nőttél fel, azért ez mindig egy kicsit ilyen csiki-csuki volt a szó legszorosabb értelmében is, ugye talán te meséled valami interjúban, hogy a te édesapád még igazából egy másik országba született, mint ahogy aztán a határok ugye tolódtak ide-oda.
Így van.
Aztán egyszer csak megálltak sajnos, de hogy az a lényeg, hogy tulajdonképpen ez a párciumi magyarnak lenni, ez egy kicsit más, nem? Mint amikor valaki Erdély közepén magyar, mert hogy ti azért könnyebben jöttetek át, kicsit azért mégiscsak más volt az identitás, vagy ez csak egy feltételezés?
Hát ez 90 után. Uh-huh. Előtte nem volt, tehát ugyanolyan.
Nem volt átjárás. Volt valamilyen egyszeri beutazásra, vagy valami rövid időre szóló útlevél, nem?
Igen, volt. Hát nálunk ez nem volt jellemző.
Aha.
Ez nálunk, a mi családunkra ez igazából a 90-es években, miután a rendszerváltás megtörtént Romániában, utána volt szabadabb az átjárás. Ennek vannak különböző, nem tudom, ilyen politikai okai, amivel most nem szeretnék belemenni, de minden esetre ez is a magyarságnak az identitásából fakad, és mi nem járhattunk át olyan könnyen, uh-huh. Legalábbis a szüleim. Uh-huh. Ezáltal én sem, de hát mondjuk én ugye 83-ban születtem, tehát én nekem igazából a tudom, a tudatom ébredése az a rendszerváltáshoz köthető. Hát igazából az, hogy
igen,
előtte milyen
azok
volt
az események élet. Megvannak már?
Igen. Határozott emlékeim vannak arról a karácsonyról, amikor a Ceausescu-t lelőtték.
Mesélsz erről?
Hát mennyi volt-e végül is?
Hat.
Picike.
És így emlékszel rá?
Hát természetesen képek vannak meg hangulatok. Igazából a szüleimnek az eufóriája az, ami így megmaradt bennem, vagy legalábbis az ő érzéseik hatottak rám, és valószínűleg azoknak az emlékei az, amik csapódtak bennem is. De mi is a panorámából néztük, tehát nem román tévéből.
És nem is volt senki résztvevője a helyi eseményeknek? Vagy ott Margitán nem voltak nagy események?
Nem voltak. Uh-huh. Nem voltak.
És hogy engedtek el végül a szüleim? Tehát azért mondták, hogy mehetsz, akkor kisfiam?
Hát tulajdonképpen igen. Hát ez egy óriási bátorság volt az ő részükről, és egy bizalom felém, ami tulajdonképpen nekem akkor is, de utólag még jobban esett. Tehát az, hogy ők engem 14 évesen ilyen messzire elengedtek, az egy olyan bizalom volt az ő részükről, amit én mai napig is köszönök, és hálás vagyok érte, és remélem meg is szolgáltam, mert azért igyekeztem én ott úgy lenni. Tehát, hogy mondjam, én éreztem a bevándorlóságomat, vagy azt, hogy én nem ebben a közegben nőttem föl, de és éppen ezért én nagyon dolgos is voltam, hogy igyekeztem
ezt. Tehát ilyen extra szorgalommal kompenzáltad?
Igen, vagy hogy is nem feltétlenül voltam szorgalmas, a szorgalom az már inkább mostanra ért be, hanem kitartó voltam egy csomó mindenben, és nem ellentmondást nem tűrő voltam saját magammal, ami mai napig is talán jellemző rám, csak már egy kicsit visszafogottabb formában. De nem éreztem magamban határokat, nem éreztem azt, hogy én engem bármi visszafoghat, hogyha egy olyan dologról van szó, ami érdekel. És ez Szentes egy káprázatos hely volt, fantasztikusan éreztem magam, életem legmeghatározóbb 4 évét töltöttem ott.
Ezt elmondtuk, hogy drámatagozatos iskola ez?
Hát feltétlenül mondjuk el, ha ez nem hangzott el, mert szerintem az ország legjobb drámatagozata volt akkor, amikor én oda jártam, és nagyon bízom benne, hogy ez mai napig is így van, de hát az évek telnek, egy csomó minden változik. De amikor én oda jártam, én még megkaptam azokat a tanárokat, amitől legendás volt a szentesi drámatagozat, és rendkívül büszke vagyok rá, hogy oda járhattam. Iszonyatosan nagy öröm, hogy ezekkel az emberekkel találkoztam, és az ő világlátásuk hatott rám, mert ez mai napig is az életem része, és egy csomó minden helyzetben ebből táplálkozom.
Megragadnék egy pillanatra egy mondatodat, és idehoznám, hogy te érezted, hogy bevándorló vagy szóval, hogy más szót használtál aztán később, de hogy egy kicsit máshonnan jöttél, mint a helyiek, de miben?
Ezt nem tudom megmondani. Egész egyszerűen csak úgy éreztem magam, mint egy alien.
De azt ők éreztem, ezt gondolom, hogy... nem éreztették vele. Tehát, hogy ez benned volt inkább?
Ez egy nagyon, hogy mondjam, tehát ez szituáció függő, vagy helyzet függő volt, hogy mikor éreztette is ki. Volt erre is példa, hogy ezt éreztették velem, de ezt elég gyorsan lerendeztem, ezt a helyzetet.
Hogy rendezted le? Fizikai retorzió volt?
Nem. Fizikai nem volt, de arra is kész lettem volna, mert korábban volt otthon erre példa. És
hogy ki kellett állnod magadért?
Hát mondjuk most ilyen kérdésekben. Magamért, hát nem tudom, igen, ilyenkor nyilván magamért állok ki.
Jó, és értem, hogy itt arról beszélünk, amikor azt szokták mondani, hogy te román vagy igazából, és nem is magyar?
Igen. Uh-huh.
És Romániában meg lemagyaroznak, és akkor ott meg azért
annak
kellett.
Mondjuk örülni.
Hát igazából Romániában hazátlanoztak. Nem magyaroztak, hanem inkább hazátlanoztak. Ez volt ez a... De én ezt most már... rendkívül megmosolygom ezt az egészet.
Tehát már nem idegesít, hanem inkább röhögsz az egészet? Hát, mert még most is történik ilyen?
Hát nem, mert már nem ebben a közegben élek. Uh-huh. De ma már ezt inkább viccnek használjuk. Uh-huh. Tehát szoktuk tehát mit tudom, a kollégáimmal, aki mondjuk van Fehér Laci, aki mondjuk ő kárpátaljai, szoktuk egymást így ezzel húzni, hogy én őt leukránozom, ő meg engem lerománoz, és ez egy vicc.
Persze, egy ilyen bensőséges közökben ez egészen más, mint egy idegen,
igen,
amikor fejedhez vágja.
De ez más, tehát ez most már más szituációkban is így van. Tehát én ezen most már nevetek, tehát egyáltalán nem veszem föl, vagy hogy mondjam, nem érzek...
Haragot.
Nem, semmit nem érzek, inkább nevetek rajta.
Mert hogy ezen nem lehet változtatni, amíg ez mindig így lesz szerinted, hogy mindig lesz egy hülye, aki így beszél?
Hát biztos. Aha. Hát persze. Hát ez egyfajta szélsőség, amiben szerintem az emberek valamilyen identitást keresnek, és ebben ez egy, tehát hogy a másik embernek a gyűlölete különböző vélt vagy valós helyzetekből, akár történelmi, akár nem tudom, két embernek a találkozásából, az, tehát az mindig egy olyan közeg, amit bármilyen értelmi színvonalon vagyunk, ezt könnyen ki tudjuk. Ez egy állatias ösztön szerintem.
De ezt ott szentesen inkább csak a kamaszok között tapasztaltad, remélem, tehát a felnőttek között, ők nem kommunikáltak így.
Erre nem emlékszem. Hát az osztálytársaimnak a szülei azok fantasztikusak voltak. Tehát onnan én semmi ilyesmit nem kaptam. Kizárólag pozitív és rendkívül befogadó, rendkívül elfogadó és rendkívül segítőkész embereket ismertem meg. A kollégiumi közeg volt egy kicsit, hogy mondjam, ilyen sok felől érkező gyerekek tömkelege. Ott szakközépiskolásoktól gimnazistákig nagyon sokféle ember volt.
És hát meg mondjuk budapesti, belbudai, nem tudom én, színész akarok lenni, van a bi gyerek is volt Szentesen, és
olyan
volt
is
akkor
volt,
mondjuk
igen.
Párciumi, és volt kisfaluból, nagyvárosból, ez egy nagyon izgi egyveleg lehetett.
Hát igen,
az volt.
Igen, ez egy kollégium lét azért az elég komoly szabályrendszer.
így van. És hogy...
Mit mondjuk a katonasságra, nem tudom, tehát, hogy így össze vannak zárva különböző helyről, és szokásrendszerrel bíró, vagy helyekről emberek, ott tudom, mert én ugyanígy kerültem 13 vagy 14 évesen kollégiumba vidékre, és tudom, hogy abszolút ott be kell tagozódni, meg kell védeni magad, meg le vannak osztva, hierarchia van, tehát, hogy hát egy kollégium élet, annak komoly szabályai vannak.
Igen. És közben mondjuk ez az életkor, amikor így amúgy is rácsodálkozol a másik emberre, hogy jé, hogy nem ugyanolyan szokásai vannak, mint nekem, jé, hogy ő másképp tud gondolkodni, szóval hogy ez így még intenzívebbé teszi valószínűleg a kollégiumnak a felfedezését.
Hát ez félelmetes is volt az első, hogy is mondjam, egy hónap körülbelül. Tehát az első egy hónap az olyan volt, hogy de az ebben a kollégiumban is ez olyan, hogy vagy megszoksz, vagy megszöksz. És hát én is menekülhetnékem volt, de utána...
De milyen beavatások miatt?
Hát rengeteg volt.
De most fiúkolásról beszélünk, tehát
igen,
hogy itt...
Igen, ott lányok is voltak, csak
a
nem...
A másik
csak
oldalon.
Igen, tehát hogy ott elválasztott minket.
Nem túl sikeresen.
Nem túl sikeresen. egy idő után. Igen.
Egy emelet, vagy ilyesmi.
Vagy Pista bácsi a
bajtók, stb. Hát fantasztikus, igen. Szóval, hogy az első egy hónap az kegyetlen volt, érzelmileg, de utána, miután ez az egész, ott megnyugszanak a kedélyek is, van egy ilyen befogadás, elfogadás, az ember megpróbálja magát valahogy elhelyezni ebbe a iszonyatosan színes, tudom, embertömegbe, utána is elkezd tulajdonképpen kapcsolatokat ápolni, vagy kibontani, és jobban megismerni a másikat, onnantól kezdve viszont. Szóval, hogy az...
Akkor a szabadság nem.
Az valami fantasztikus.
Senki nem mondja be, mit kell csinálni.
Óriási.
Igen, nagyon jó.
Hát csodálatos volt. Csodálatos volt. Igen. A kollégium is minden rosszal, ami történt, mert történtek rossz dolgok is azért a kollégiumban, amik tulajdonképpen sztorivá szépülnek az évek során, és azok nélkül sem lettem volna az, aki most vagyok.
Igen, meg szerintem egy ilyen kis kamasz vagy kamasz életében az, hogy önállóan a szabályokat, az életnek a szabályait azt ott meg kell tanulnod, mert ez egy kicsi társadalom, ugye, vagy egy társadalom picibe levetítve.
Így van.
És akkor ott ki kell alakítani a kis szabályait szerint, és alkalmazkodni kell. Tudom, ezt ismerem nagyon
annyira
jó.
Annyira látom mind a kettőtök szemén, hogy így jönnek elő az emlékek, de
nagyon meghatározom. Mindenkinek ajánlok egy kis elvonulást, igen, a kollégiumban, meg egy kis zenét, mert itt a kettes számrendszerben Rádió Cafén zenét hallhattok, és Krisztik Csaba színművésszel jövünk vissza.